Kedves hallgatóm! Néha az emberek a bűn miatt vesztik el az éneküket. Emlékszel rá, hogy Dávid nagy bűnvalló zsoltárában, az 51. zsoltárban hogyan kiáltott fel? Add vissza nekem a te szabadításod örömét! Dávid sohasem veszítette el megváltását, de bizonyára elveszítette annak örömét. Ezért kérte Istent, hogy állítsa helyre. A 32. zsoltárban beszél arról a szörnyű, félelmetes időszakról, amikor bűnét még nem vallotta be. Azt mondta, hogy csontjai is belefájdultak, és nem tudott aludni. Milyen valóságos ez a kép? Azt mondják, hogy az Úr Jézus Krisztus a fájdalmak férfia és a gyász ismerője volt. De mielőtt ilyen szomorú személynek látnánk őt, mert nem volt az, figyeljük meg Ézsaiás leírását arról, hogy a mi gyászainkat és szomorúságainkat hordozta. Ézsaiás könyve, 53. rész, 4. vers. Amikor bűnöm és bűnöd minden szomorúsága és gyásza rászakadt, akkor lett a fájdalmak férfiává. De nem volt szomorúsága saját maga miatt, mert nem vétkezett. Bűnné lett értünk, és bűnért való áldozattá vált, teljesen azonosult a te és az én bűnömmel. Miért voltak a zsidók Babilon folyói mellett? Most már választ adhatok erre a kérdésre. Azért, mert vétkeztek. Miért veszítették el éneküket? Azért, mert vétkeztek, és a bűn elrabolta éneküket. Figyeljük meg az emberek különös élményének a végét. Ha megfeledkezem rólad, Jeruzsálem, bénuljon meg a jobb kezem. Nyelvem ragadjon az ínyemhez, ha nem emlékezem rád, ha nem Jeruzsálemet tartom legfőbb örömömnek. 137. Zsoltár, 5. és 6. vers. A kíváncsi babilóniaiak tömege csúfolta őket, és ezt mondta nekik: álljatok elő, hadd halljunk valamit. Mi nem tudunk énekelni. Aztán megfogadták Istennek: nyelvem ragadjon az ínyemhez, ha nem emlékezem rád, ha nem Jeruzsálemet tartom legfőbb örömömnek. Ez a reménység sugara ezen a helyen. Ez bűnbánat. Ez hűségfogadalom. Ezt mondják: most már engedelmeskedünk Istennek, és vissza akarunk kerülni Isten akaratába. Vissza akarunk menni Jeruzsálembe. Ez az ő bűnvallásuk. Ha nem emlékezem rád, Jeruzsálem, emlékezz, Uram, az edómiakra, akik ezt mondták Jeruzsálem napján: romboljátok le, romboljátok le, egészen az alapjáig. 137. Zsoltár, 7. vers. Edóm, az örökös ellenség, ott volt Jeruzsálem eleste idején, és Edómnak is megvolt a gúnyolódó része Babilonban. Felálltak és ezt kiáltották: romboljátok le, romboljátok le, egészen az alapjáig azt a gonosz várost. Emlékeznek rá ezek az emberek, akik túlélték-e nagy nyomorúságot, és most igazságot kérnek. Valaki talán ezt mondja: de ez nem keresztényies lelkület. Biztosítlak arról, hogy nem az. De ezek az emberek a törvény alatt éltek, és nem a kegyelem alatt. A törvény igazságos szolgáltatott a bűnösnek. Félreérthetjük az Urat, amikor a kereszten ezt mondja: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Gondolod, hogy Jézus e nép minden bűnét elfelejti? Ha igen, akkor tévedsz. Ő ezt mondja: Atyám, bocsáss meg nekik ezért a különös bűnért, hogy keresztre feszítenek engem. Nem tudják, hogy itt mit csinálnak. Ezt a bűnt nem rótta fel nekik, de mégis bűnösök voltak. Nekik úgy kellett Isten elé járulniuk, mint bűnösöknek, ahogy egyikük, Tarzuszi Saul is tette, aki valószínűleg jelen volt abban az időben. Oda ment Krisztushoz, és elfogadta bűneinek bocsánatát. Valaki így szól: Amikor István haldoklott, felkiáltott: Uram, ne rótd fel nekik ezt a bűnt! Apostolok cselekedetei, 7. rész, 60. vers. Ez igaz. István a hívők magatartását mutatja be. Pál ezt így fejezi ki: Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert megvan írva: Enyém a bosszú állás, én megfizetek, így szól az Úr. Római levél, 12. rész, 19. vers. Milyen a keresztény lelkület? A keresztény lelkület ez: Ne álljatok bosszút önmagatokért. Vajon ez azt jelenti, hogy semmit sem kell csinálni? Nem. Isten azt mondja neked és nekem, mint keresztényeknek: Megbántottak vagy megsértettek, ne üssetek vissza. Forduljatok hozzám. Én kézbe veszem az ügyet. A bosszú állás az enyém. Én megfizetek. Isten azt mondja, hogy nem hagyja a bűnöst, hogy büntetlen maradjon. Láthatjuk, hogy amikor mi vesszük a kezünkbe a kérdést, akkor nem járunk hitben. Mit is mondunk ezzel? Uram, nem bízom abban, hogy te ezt majd kézbe veszed, ezért magam oldom meg az ügyet. Más szóval, mindenképpen vissza akarunk ütni. De Isten így szól: Járjatok hitben! Adjátok át nekem az ügyet! Én az igazság Istene vagyok. Barátom, az igazságnak győznie kell. Annak diadalmaskodnia kell. Valaki még mindig tiltakozik, de ez nem olyan, mint az új szövetség. Mit értesz azon, hogy ez nem olyan, mint az új szövetség? Az új szövetség utolsó könyvében, a Jelenések könyve 6. részének 9. és 10. versében ezt olvassuk: És amikor feltörte az 5. pecsétet, láttam az oltár alatt azoknak a lelkét, akiket az Isten igéjéért öltek meg, és azért a bizonyságtételért, amelyet megtartottak. És hatalmas hangon kiáltották: Urunk, aki szent és igaz vagy, meddig nem ítélsz, és meddig nem állsz bosszút a mi vérünkért azokon, akik a földön laknak? A bosszúért való kiáltás nem ellentétes az új szövetséggel. Barátom, az igazságnak győznie kell. Istenünk igazságos. Ő mindent elrendez. Milyen mélyen érzed át a gonoszt? Gyűlölöd a veszett kutyát, ami bemegy a kertedbe, hogy megharapja gyermekeidet? Ha nem szereted gyermekeidet, akkor nem törődsz azzal, hogy a veszett kutya bemegy a házadba, és még készteted is gyermekeidet, hogy simogassák meg a fejét. De ha szereted gyermekeidet, akkor gyűlölöd a veszett kutyát. Urunkról olvassuk, amikor a következő alkalommal eljön: Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot. 45. Zsoltár, 8. vers. Nem szerethetjük az igazságot anélkül, hogy ne gyűlölnénk a gonoszságot. Nem szerethetjük Istent anélkül, hogy ne gyűlölnénk a sátánt. Nem szerethetjük a jót anélkül, hogy ne gyűlölnénk a rosszat. Mennyire mélyen érint téged a világon levő gonoszság? Ezek a foglyok Babilon vizeinél nagyon mélyen elszomorodtak, és könyörögtek azért, hogy az igazság győzzön. Babilon pusztulásra méltó népe, boldog lesz, aki megfizet neked azért, amit velünk elkövettél. 137. Zsoltár, 8. vers. Ez a megfizetés törvénye. Ez Isten gyermekeinek is alapelve. Ne tévelyegjetek, Isten nem lehet megcsúfolni, hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is. Galatákhoz írt levél, 6. rész, 7. vers. Nem mást arat az ember, hanem ugyanazt, amit elvetett. Most érkezünk az igazán nehéz ige szakaszhoz. Boldog lesz, aki megragadja és a sziklához csapja csecsemőidet. 137. Zsoltár, 9. vers. Az izraeliták a babiloni csatornák mellett ültek elhagyatottan, letörten, hiábrándultan, megcsúfoltan, és még énekeltetni akarták őket. Nem tudunk énekelni. Visszagondoltak szeretett városuk és Isten temploma elpusztítására. Végig gondolták a történteket. Láthatják, hogy az edómiak is örülnek pusztulásuknak, és sürgetik a babilóniaiakat a rombolásra. Látják, hogyan pusztítják el a babilóniaiak városukat. Aztán félelmetes és borzalmas esemény történik. Egy édesanya ölében tartja a kisgyermekét, de egy tagbaszakadt kegyetlen babilóniai katona oda megy hozzá, kiragadja a kisgyermeket karjai közül, megfogja a sarkát, és az édesanya sikoltása közben odaveri a gyermek fejét a kövekhez, és kilocsan a csecsemő agyveleje. Erre emlékezve ezt mondják, mivel van igazságos Isten az égben, valamit tennie kell ezzel a babilóniaival. Akár szereted, akár nem, az már a történelem ténye, hogy nagy Círusz a tábornoka által pontosan ugyanazt tette a babilóniaiakkal, mint amit a babilóniaiak okoztak Jeruzsálem lakóinak. Vajon ez a Zsoltár csak a sötét korszakoknak szól? Vajon ezt ma már túlszárnyaljuk ebben a megvilágosult korban? Vajon civilizáltabbá és szeretettel teljesebbé lett az ember, és ez a Zsoltár többé nem vonatkozik ránk? Ma minden kontinensen erősödnek a feszültségek. Ennek legtragikusabb áldozatai a gyermekek. Az ember embertelensége az ember iránt ezt a Zsoltárt nagyon is időszerűvé teszi. Eljön egy nap, amikor az egész pokol kiárad erre a világra. Hálát adok Istennek, hogy van Isten az égben, aki az igazság és a jogosság Istene, és ő véget vet a bűnnek. Azért is hálás vagyok, hogy ő az irgalom Istene, és hogy ő nem olyan, mint az emberek, hanem kegyelmes. A kereszt bemutatja szeretetét, kijelenti szentségét. Megváltóm magára vette bűnömet. Isten úgy szeretett engem, hogy egyszülött fiát adta, aki meghalt helyettem, mert neki meg kellett ítélnie a bűnt. Ma a kegyelemnek ebben a korszakában ő irgalmas. De ne csaljon meg téged, mert ő szent és igazságos Isten. Akik nem fogadják el a megváltót, akik visszaélnek kegyelmével, akik hátat fordítanak irgalmának, ítélet alá kerülnek. Isten nem mentegetődzik előttünk ebben a modern korszakban, hogy ezt cselekszi, mert ő türelmes irántunk. Már olyan régóta kegyelmes az emberiség iránt. Vajon elfogadtad már kegyelmét? A 137. Zsoltárban azt láttuk, hogy a hárfák a szomorú fűzeken fügtek, de a 138. Zsoltárban a hárfák ismét az Istenfélő kezében vannak, és használják azokat Jahve dicséretére és imádatára. Az előző Zsoltárban Izrael gyermekei fogságban voltak, len Babilonban, az öntöző csatornák mellett. Ott hárfáikat a fűzfákra akasztották és sírtak, amikor Sionra emlékeztek. De a 138. Zsoltárban csodálatos, dicsérő, profétai himnusz áll előttünk, ami a jövőbe tekint, amikor a hívő maradék kezébe veszi ismét a hárfáit, és dicséretet zeng Istennek. Ez Dávid Zsoltára. Mivel utalás van a templomra, ami még nem létezett Dávid korában, megkérdőjelezik Dávid szerzőségét. Az a szó, hogy templom, könnyen értelmezhető szent hajléknak is, és azt hiszem, ez a szent sátorról és Dávid napjairól beszél. Végül is az ihletett szövegben a felirat az, hogy ez Dávid Zsoltára. Magasztallak, Uram, teljes szívemből, Istenekkel szemben is csak rólad énekelek. 138. Zsoltár, első vers. Hadd adjam át ezt a szöveget egy másik fordításban is. Hálát adok neked teljes szívemből. Az Istenek előtt dicséreteket énekelek neked. figyeljük meg, teljes szívemből magasztallak. Egyik jeruzsálemi látogatásom alkalmával különös hatással volt rám, amikor láttam a zsidókat a siratófalnál. Sokan álltak azon a helyen, némelyikük egy kis könyvvel a kezében, és végig haladva egy szertartáson, mások ténylegesen fejükkel verték a falat, míg megint mások jajgattak, ami szinte belehasított az ember szívébe. De nagyon sokat láttam ott csupán a szertartásos magatartásból, ami csak az ajkak szolgálata volt. Mégis a jövő időben, amikor a zsidók végig mennek Jákob nyomorúságának időszakán, a nagy nyomorúságon, és megszabadulnak abból, akkor többé nem csupán az ajkukkal szolgálnak. Az igazi Isten tiszteletté válik. Magasztallak, Uram, teljes szívemből. Barátom, meg kell vizsgálnunk a szívünket, és meg kell látnunk, hogy miként imádjuk Istent. Vajon teljes szívünkből szolgálunk neki? Horácius Bónár különösen nagy hatással volt rám, amit akkor mondott, amikor Istenhez járult, hogy megvallja hidegségét, közömbösségét és bűnét az életében. Ezt mondta. Aztán visszamentem Istenhez, megbántam bűnbánatomat. Első bűnvallása csak üres beszéd volt, és megtért belőle. Azt hiszem, némelyikünknek oda kell járulnunk Isten elé imádságunkban hétfő reggel, és kérnünk kell, hogy bocsássa meg vasárnapi templomba menetelünket. Így kell imádkoznunk. Uram, bocsáss meg, hogy tegnap elmentem a templomba, énekeket énekeltem, de a szívem nem volt benne. Imádkoztam, de csak formaságból. Hallgattam Isten igéjét, de semmi hatással nem volt rám. Bíráltam a prédikátort és más ottlevőket, de nem bíráltam saját magamat. Istenem, bocsáss meg nekem, hogy így mentem el templomodba. Nagyon jó lenne sokunknak, ha így imádkoznánk. Istenekkel szemben is csak rólad énekelek. Luther és Calvin magyarázata szerint az Istenek Isten angyalai. Mások azt gondolják, hogy ő a nemzetek bálványisteneiről beszél, és bizonyára utalhat rájuk. Mégis bármi legyen az életedben, ami elfoglalja Isten helyét, vagy közéd és Isten közé ékelődik, az a te Istened. Láttuk az Istenek szót a 82. Zsoltár 6. versében, és ott a bírákra utalt, akik Isten helyében ülnek, az ő képviselői a földön. Mindig törődtem azzal a ténnyel, hogy mint tanító, mint prédikátor és mint Isten igéjének a szolgája, felelősséggel tartozom Istennek. Egy napon számot kell adnom neki, mert feladatom, hogy világossá tegyem az evangéliumot. Ha az Úr ismerői nem teszik világossá az evangéliumot, akkor kik teszik? Amikor visszatekintek szolgálatomra, látok sok kudarcot, és sajnálkozással telek meg, de egy napon majd képes leszek Isten szemébe tekinteni, és ezt mondani. Uram, a lehető legjobban prédikáltam igédet, ahogy csak tudtam. Ez nagy vigasztalás, mert én képviselője vagyok itt e földön. Láthatod, amikor Dávid azt mondja, hogy Istenekkel szemben is csak rólad énekelek, akkor ezen több mindent is érthetett, és pontosan nem is tudjuk, hogy mire gondolt. Leborulok szent templomodban, és magasztalom nevedet hűséges szeretetedért, mert mindennél magasztosabbá tetted nevedet és beszédedet. 138. Zsoltár 2. vers. E verset így is vissza lehet adni. Felmagasztaltad mondásodat mindenki előtt a te nevedért. Más szóval, Isten igéje éppen olyan jó, mint maga Isten. Van egy ősi mondás, hogy az ember olyan jó, mint a szava. Isten olyan jó, mint az ő igéje. Jelleme van amögött, amit mond. Mindennél magasztosabbá tetted nevedet és beszédedet. Olyan módon teljesítetted, hogy mindent kihoztál belőle, amit neved érzékeltet. Ez csodálatos nyilatkozat. Bár fenséges az Úr, meglátja a megalázottat, és messziről megismeri a fennhéjázót. 138. Zsoltár, 6. vers. Dr. Gabelein ezt így adja vissza. Mert Jahve fenséges, és meglátja az alázatost, de a gőgöset távolról ismeri. Ő magasztos, és mindenek fölött áll, mégis lehajol az alázatoshoz. Olyan sok szó van Isten igéjében arról, hogy ő észreveszi az alázatost. A gőgös ember nem tud megalázkodni. Jakab levele 4. részének 5. versében olvassuk, de még nagyobb kegyelmet is ad, ezért mondja, Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmét adja. Aztán ezt olvassuk. Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Péter első levele, 5. rész, 6. vers. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám! Hatalmadat, dicsőségedet és szentségedet látva megalázkodom előtted. De úgy érzem, hogy alázatom nem teljes mindaddig, amíg ez nem szent lelked munkálja ki bennem. Te tégy engem igazán alázatossá, hogy majd egykor fölmagasztalhass engem a te dicsőségeddel. Ámen.